fejezetet veszünk, de ez nem jelenti azt, hogy a dinamikus hálózatokat magunkra hozzuk. Tulajdonképpen folytatjuk a dinamikus hálózatokat az analízisét. De ebben a történetben már a differenciál egyenleteknek nem lesz nagy jelentősége. Nem kell differenciál egyenletet megoldanunk, tehát nem azok a módszerekkel, amiket eddig tanultunk. Ugyanis egy nagyon-nagyon speciális időfüggés esetében fogunk foglalkozni, aminek a számítás technikája másképp néz ki, mint egy általános időfüggésnek a számítás technikája, nem differenciál egyenlet megoldását fogja igényelni. Ez újdonság lesz. Másfelől pedig számos elvi dologgal is fogunk találkozni ebben a helyzetben. Ez a speciális időfüggés pedig nem más, mint a színuszos állandósult állapot. Arról van szó, hogyha egy dinamikus hálózatot vagy dinamikus rendszer egy színuszos gerjesztéssel, vagy belépő színuszos gerjesztéssel időből színuszosra függő jelvet gerjesztenek, akkor bizonyos feltételek mellett stabilis ez a vizsgált hálózati rendszer, akkor egy idő után a tranziens jelenségek lemúltával színuszos állandósult állapot áll be, és az összes jel, összes feszültség és összes árak egy hálózatban színuszos időfüggést fog követni, és pedig ugyanazzal a frekvenciával, mint a jelenségnek a frekvenciája. Ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége van ennek a jelenségnek, mert hogy egy sor olyan alkalmazás van, mondjuk az 50 Hz-es villamos energia átvitel, ami színuszos, nagyon ütközetesen színuszos jeleknek a segítségével leírható. Elvi jelentősége ennek a jelenségnek az, hogy mint látni fogjuk később, látni fogják a jelekkertőkártban, általánosabb időfüggések is fölírhatóak színuszos jelek összegeként. Ezeket mind szépen föl fogom írni a megfelelő pillanatban, ott egy kis kettfinálban beszéltem erről néhány szót. A fejezet címe tehát az, hogy színuszos állandósult állapot, és ezt gondolkod egyikkel szoktam írni, mint főcím. Színuszos állandósult állapot. Ennek a főcímnek a legelső oldalcíme az legyen, hogy a színuszos állandósult állapot fogalma. Nem fogom még egyszer leírni ezt, hanem rövidítem. Színuszos állandósult állapot fogalma. Ez az is egy általános példával szeretnék kezdeni, nem is példa ezt, hanem tulajdonképpen a levezetése annak, hogy hogyan áll a színuszos állandósult állapot. Mégpedig úgy, hogy egy emelhető rendszernek az állapotváltozós leírását meg fogom oldani egy belépő színuszos gerjesztésre, hogy lássék, hogy valóban színuszos lesz, nem csak a válasz, hanem az összes változó, ami értelmeztető ebben a rendszerben. Tehát ávi ellenáll megoldása. Az állapotváltozós leírás formán lakja, hogy egy differenciál egyenlet rendszer, x vesző egyenlő, a szor x plusz d szer u az állapot egyenlet, és a válasz kifejezése y egyenlő, c transformálizol x plusz d szer u. És most a gerjesztés legyen ut egyenlő egy belépő színuszos jel, epsilon d-szer húszor koszinusz omega t, és mindezt nulla kezdeti feltétel mellett, tehát az x a plusz nullában egyenlő nulla legyen. Nagyon gyakran, illetve mindig azt mondjuk, hogy színuszos jelekről van szó, de többnyire a koszinusz szögvényt, a koszinusz omega t-t szoktuk először elővenni, vagy ez szokott először az eszünkbe jutni, hogy ennek biaszoba, ez egy színuszos jel egyébként, hogy ennek biaszoba nem a színusz, hanem a posztinusz növekedik föl, láthatjuk még a mai alkalommal. Az összetevőkre voltás módszerének egy jó alkalommal, hogy átismételjük ebben a példában. Az állapot vektort két tag összegeként keressük, az XG szabad összetevő és az XG gerjesztett összetevő összegeként. Tudjuk azt, hogy a szabad összetevő általános alakja az A-mátrix saját értékeivel és saját vektoraival foglalkoztatja meg, akkor az általános és egyszerű esetben, hogyha nincsenek többször a saját értékek, ezzel nem tudunk foglalkozni. Mi egyenlő 1-től nagy N-ig, K-B-szer, a P-edik saját vektor, szóval E az lambda P, ahol lambda P a P-edik saját érték az A-mátrixnak. Ezt tudjuk. A következő, hogy a gerjesztett összetevőről nyilatkozzunk. A gerjesztett összetevőről eddig azt tudjuk, hogy bizonyos egyszerű alapú gerjesztések esetén ki tudjuk találni az alakját. Próbafüggvény módszernek hívtuk, nem nagyon neveztük nevét, de egyébként hívják. És hogy kitaláljuk ezt az alapot, akkor már csak az a kérdés, hogy az alapban szereplők valamitnek mennyik, hogyan mi a korrekt értékük, ahhoz, hogy az ilmógi rendjeletek egy partikuláris megoldásnál kapjuk. De eddig egyetlen esetben foglalkoztunk sokat, amikor egy konstans gerjesztés kapcsolódunk be, akkor konstans alapjában kerestünk gerjesztett összetevőt is. Itt viszont a gerjesztés nem konstans, hanem egy koszinuszos időfüggvény, és ebben a pillanatban higgyék el, és mindent bebizonyítom, hogy ebben az esetben a gerjesztett összetevő szinuszos jel alapjában keresendő, azzal a kitétellel, hogy nem feltétlenül csak a koszinusz függvény fordul benne elő, hanem a színusz függvény is előfordulhat. Éppen ezért én egy X A vektorszor koszinusz omega t plusz X B vektorszor színusz omega t függvény írok föl, és ez a gerjesztett összetevő alakja, ezt ebben az alakban keresünk, az X A X B együttadók meghatározandók. Hogyan határozzuk meg őket? Hát úgy, és ez egy bizonyítva is, hogy tényleg ilyen adatom, mert ez egy jó, beérkesítjük az inhomogén egyenletbe ezt a gerjesztett összetevőt, azaz képezzük ennek az idő szerinti deriváltját. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ezt el is kezdve csinálni. Az első tag deriváltja mínusz omegászor xászor színusz omega t. A második tag deriváltja az plusz omegászor xb-szer koszínusz omega t, és ezzel megkapjuk az állapot egyenletnek a bal oldalát, az x veszőt, és most ez egyenlő ennek az xg-nek az ászorosa, tehát ászor xászor koszinusz omega t plusz ászor x b-szer színusz omega t plusz a gerjesztés b-szerese. A gerjesztés most gyakorlatilag húzza a koszinusz omega t pozitív értékeire, ez b-vel valahol, vagy valahogy megszorzom, hogy plusz b-szer húzol koszinusz omega t. Hát most egy olyan egyetet látunk, amely időfüggő tagok vannak, de mégis konstans számokat, együttadó vektorokat keresünk. Azt kell csinálni, hogy azt érdemes, azon érdemes eltűnődni, hogy ez az időfüggő egyenlet t tetszőleges értékére csak úgy teljesülhet, hogyha az egyes típusú időfüggvények, legnevezetesen a színuszos és a koszinuszos időfüggvényeknek az együttadói között egyenlőségek állnak fent. Ezzel azt értem, hogy a színuszos tagoknak, ami ez, és itt a másik oldalon ez, illetve a koszinuszos tagoknak, ami ez, ez és ez, az együttadói között megfelelő megfelelések állnak fönt. Azaz, hogyha bal oldalt van mínusz omega szor xa a színusz függvényből, akkor a jobb oldalon is ugyanannyinek kell lennie. tehát a színű szűrvények egyenlőségéből. Azt tudjuk, hogy a mínusz omegászor xa egyenlő a plusz b. És a koszinusz függvények együtthatóinak egyenlőségéből azt tudjuk, hogy az omegászor xb megegyezik ászor xa plusz b szerúval. Ezek most már algebrai egyenletek, mátrix egyenletek, ezeknek megoldásával nagyon-nagyon speciális esetet lehetjük, de az x számok az xb az meghatározható egyértelműen, azaz a gerjesztett összetevőben szereplő konstansoknak érték adható, megtaláltuk a megoldásnak a gerjesztett összetevőjét. Legesleg utolsó lépés, hogy a kezdeti feltételeket érvényesítsük, azaz az összes állapot változónak a kezdeti értékének nullának kell lennie. Tehát a kezdeti feltétel úgy szól, hogy az x e a plusz nullában plusz az x f a plusz nullában egyenlő nullával repertoárral, és ebből az xn-ben szereplő kp egyenletokat meghatározhatjuk, tehát k1-től kn-ig kiszámíthatók. Nem megyünk bele, mert nincs egy számolatok, ez a része annyira nem érdekes. Inkább fölírom a megoldásnak a végső formuláját ide, pontosabban az állapot vektor időfüggésének a formuláját. Xt egyenlő, ez a szumma, ami exponenciális tagokat tartalmaz, b egyenlő egy lennék, kp-szer, mp-szer, így vagy lambda bt, plusz, bemásolom ezt ide. Ugye azt értjük, hogy itt semmi bonyolult dolog nem történik, csak sokat kell írni, ezért elnézést kérek, de ez mindjárt vége szabad ennek a zettekutatásnak. X a szó a koszinusz omega t plusz x b szer színusz omega t. A választ is fölírom még, de azt most már egy másik táblát, tehát ezt a kapott eredményt helyettesítem a választ, a választ megadó egyenletében az állapotváltozás leírásnak. Ott az történik, hogy ezt egészetben ugyefelelően a C-parszponáltal falkon megszorozunk, és hozzáadjuk a T-szer, a gerjesztést, és ez lesz a válasznak a kifejezése. Y-t egyenlő. Hát most képzeljük azt, hogy megszoroztam azt a szummás kifejezést a C-vel balról, akkor a C sorvektor, szóval az M saját vektorok, mint oszlopvektorok, azok egy számot fognak eredményül adni. Engedjék meg, hogy többen alapban, mondjuk ilyen kis A együtthatók bevezetésével, egyenlő egyfél emlék, A, B, szer, E, ad, lambda, B, egy alapban írjak azt, ami az exponenciális tagok összegéből keletkezik a válaszban. Plusz azt nézem, hogy ebben is itt sem fogom elvégezni, hogy az x-át, x-t, a c-t sorral valószínűleg számok keletkeznek, amiket én y-on ászor koszinusz omega p plusz y-on b-szer színusz omega p alapban írok. Az y-nál egyébként tartalmazza magát a gerjesztést is, mert az is tisztán koszinuszos. Most van az egésznek vége, ezt elnevezem a válasz gerjesztett összetevőjének, és most megállunk egy pillanatra, mert most jön az, ami az egésznek a legfontosabb üzenete, hogy ez az időfüggvény bármilyen bonyolultan is néz jelenleg ki, ez bizony színuszos jelhez fog tartani, és pedig ehhez a terjesztett összetevőhöz fog tartani abban az esetben, hogyha ezek az exponenciális tagok az idő múlásával nullához tartanak. Éppen az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy az exponenciális tagok akkor tartanak nullához, hogyha a rendszer stabilis. Most, hogyha ezek az összes saját érték szerepel benne, ami az A-nak saját értékeként adódott, akkor ennek a rendszernek az aszimptotikus stabilitásáról van szó. Tehát fölírom, hogy ha aszimptotikusan stabilis, típusan stabilis a rendszer, akkor bármelyik változója is legyen a válaszjel, amit Y-nak neveztünk, az idő múlásával a saját gerjesztett összetevőjéhez fog tartani. Ezt most így jelölöm, hogy az Y-t függvény tart az Y-t kifejezéshez, mert az történik, hogy az exponenciális tagok közül bármelyiknek, a T bármelyikének a végtelenben a határértéke az nulla. Tetszőleges egytől eddig akármelyik értékére. Ez Y-t gerjesztett összetevő ugye ide van írva, zárójelben megjegyzem, hogy ezt úgy is föl lehetett volna írni, ezt az Y-t, egy koszinusz függvény segítségével, ugye nem kell a koszinusz és szinuszt külön kezelni, egy olyan koszinusznak a segítségével, aminek a koszinusznak nem nulla, tehát Y-szor koszinusz omega t plusz phi alakban is fölírhatta volna ezt a gerjesztett összetevőt. Azaz, még egyszer hangsúlyozom, az történt, hogy a gerjesztés omega perfektenciája megjelenik a válaszjelben is, és ugyanolyan jellegű, tehát más kettőpárosú és más antitúlyú koszinuszos jel lesz. Nagyon fontos, hogy ennek feltétele a vizsgált rendszer aszimptotikus stabilitása, ugyanis ez a exponenciális lecsengése a tranziens összetevőnek vagy szabad összetevőnek csak ekkor biztosított. Hogy mikor történik ez meg, tehát ez az átmenet mikor történik meg, ez akkor soha, hiszen ezek soha nem fognak nulla értéket fölvenni, de nullához tartanak. Az időállandó fogalmát elvezettük, hogy erre legyen egy képünk, egy vesztésünk. Mondjuk a legnagyobb időállandó, a lambdáknak a negatív reciproka időállandó, a legnagyobb időállandónak az ötszöröse után azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag egyenlőségé vált ez az átmenet. Nézzük egy olyan példát is, ami tulajdonképpen nem lenne szükség több példát, hiszen az összes lehetséges általunk elképzelhető esetet tartalmazom, amit most fölírtam. De nézzük mégis egy elsőrendű példát azért, mert akkor föl is fogjuk tudni rajzolni ezt az időfüggvényt, az időfüggvényeket, és hogy áll be a színuszos változás. Egy elsőrendű példát tehát. Hát azt hiszem, hogy ezt már látni. Egy feszültség forrás, egy sokos elszépen a kapcsolódik. Új és forrás feszültséggel, ami tőfüggő, tehát a fénytőnek függvénye, az R, R rezisztencia és T kapacitás, és most az UC kondenzátor feszültség az állapot változó is, és egyben a választ is jelenti, tehát ez az UCT lesz a válaszjelünk is. És akkor az előtt láttuk, az UST az legyen epsilon t-szer, én most tudom, hogy S alsó mindezt az adok neki, az U-nak, az amplitúdónak, koszinusz omega t, és az UC a plusz nullával egyenlő nullával, UCT egyenlő kérdőjel T pozitív értékeire. Ugyanezt kell csinálni, mint az előtt, csak most nagyon léptekre haladva összetevőre bontás. Itt az összetevőnek egyetlen egy exponenciális tagja lesz, és pedig egy K konstans szor éjad Hát akkor tudok azt is, hogy random T, de elsőrendű mérikában az időállamot szoktuk használni. T per tau, ahol a tau az ennek az elsőrendű rendszernek az egyetlen időállandója. Kondenzátort alkalmazó hálózatban megbeszéltük, hogy a kondenzátorra csatlakozó dezaktivizált hálózatrész erő ellenállása, ez nyilván az ellenegyezik meg, szorozva a kondenzátor fokozásával. Ezt láttuk ilyen előadás ezelőtt. Az első példának a balesetet nincs rajta mit magyarázni. A gerjesztett összetevő pedig színuszos összetevő összeget lesz keresendő. Én most U-ászor koszinusz omega T plusz B-szer színuszom meg a T alakban keresem. Egyszerűen dolgok van, hiszen nem állnak a vektorról, csak az egy család sávot változóban van dolgunk. És ezt egyébként föl lehet úgy írni, hogy U-szor koszinusz omega T plusz V. Azt is kitűzhetném célul, hogy én ennek az alapnak az U és I paramétereit határozom meg. Kicsit nehezebb lenne a dolog számítástechnikailag, mint az első alapnak az UA és UB paramétereit meghatározni. A két alap egymás bátorítható, tehát nincsen különbség ezek között. A levezetést kihagyom, tulajdonképpen ezt kell megcsinálni skalális esetre, ha valakinek van hozzá kedve, csinálja meg otthon. Én a legvégét írom föl, az UA együttható, az US 1 per omega tau 4-zer plusz 1 lesz. Meglepődünk, hogy nem szerepel benne az R meg a C, de persze szerepel, csak a tauban benne van az RC is, és ezzel, hogy ezt a tauként tartom számon az RC szorzatot, mert szép alapú megoldás adódik, az UB pedig US per omega tau osztva omega tau a 4-zer plusz 1-jel lesz, aki nem tudja számolni utána. A másik alapnak az együtthatói U egyenlő UA 4-zer plusz UB 4-zer. Erről akkor beszéltünk, amikor arról volt szó, hogy ha valakinek a piramidus hálózatában komplex saját érték már keletkezik, akkor miként lehet azt a hozzátartó komplex időfüggvényeket valós időfüggvények kialakítani, akkor ezek az összefüggések elhangoztak. Tehát a gyök alatt U-S-szer 1 per omega tau 4-zer plusz 1 a négyzet gyök alatt, és a fi kezdő fázis pedig arra az igaz, hogy pontosabban ennek a tangenseiből tudunk valamit mondani, elsőkörben a fi-nek a tangense A, fi tehát színusz, arcus tangens, UB per UA. Na és akkor most jönnek számértékek, amelyek az egészet csináltam, és megpróbálom felrajzolni, mi történik ebben a hálózatban. Legyen a forrásfeszültségnek az amplitúdója 10, valamilyen koherens egységrendszerben 10 volt, legyen a körfrekvencia az omega egyenlő 1 egységnyi, ugyanaz az egységrendszerben, az időállandó pedig szintén legyen 1 egységnyi. Ebből kapásból következik, hogy az U kifejezés, ami a gerjesztett összetevőnek az amplitúdója lesz, az ebből 1 per gyök-2-ször Qs lesz, tehát az első következmény, hogy U egyenlő US per gyök 2 közelítőleg 7,07 egységnyi lesz. És most meg, és a fi pedig minusz arcus tangens UB per UA, az UB egyenlősz az UA-val, a minusz arcus tangens 1 az minusz 45 fok, ahogy radiánban, mínusz pi per 4 radián lesz. És most jöjjön egy ábra, amit igyekszem szépen felrajzolni, jó nagyban, egy időfüggvényt szeretnék megjeleníteni. Ennek az UC feszültségnek egyszerre fog ábrázolni a szabad és a gerjesztett összetevőjét, illetve e kettőnek az összegét is, tehát magát az UC feszültséget. A gerjesztett összetevővel kezdjük, ami itt van, hogy egy 7,07 amplitúdójú, mínusz pi per 4 kezdőfázisú koszinuszos jel, ide van írva, azaz ez a mínusz pi per 4 azt jelenti, hogy koszinuszos el van tolva 45 fokkal balra, azaz itt van valahol a csúcsa, és itt meg lesz a negatív csúcsa, ezt látnánk most újra. Itt lesz egy nullátmenet, itt pedig ismét egy csúcsa lesz neki. Tehát ez a gerjesztett összetevő, az UCG időfüggvény, aminek a magassága, vagy amplitúdója, az a 7,07 érték. Azt is be lehet látni viszonylag könnyen, hogy ha ez itt éppen 45 fokos kezdőfázissal indul, akkor 7,07 csúcsértékű jel az éppenséggel 5 értékű lesz a nullában. Hogyha 5 értékű a gerjesztett összetevő a nullában, akkor a szabad összetevőnek a K konstansa az mennyi lesz, hogyha ezt a kezdeti felvételt szabtunk, tehát hogyha 5 gerjesztett összetevő, akkor mínusz 5-nek kell lenni a szabad összetevőnek, ez úgy, hogy mínusz 5 lenni a nullában, hogyha K az mínusz 5 értéket vesz föl. Tehát ezt 5-öt ide leveszem, de máshol szép ez a ezért a mínusz 5, innen fog indulni a szabad összetevő. Az idős kárán be kéne jelölni ezt a tavaly jelölő egységi időállamot, de ehhez jó lenne, hogyha tudnánk azt, hogy mennyi a körfrekvencia. Tehát egy-két dolog papírból fölírok, és pedig azt, hogy éppességgel tartozott, ahol többet lehet volna dolni, mert a mínusz 45 fok az jobbra csúszhatja a legjobb, igaz? Hát ezt úgy oldom meg, hogy ne sérüljön rajz, hogy ne szükségesen kihagytam mellett egy kis helyet, hát átveszem ide a szükséges tengelyt. És minden egy kicsit arrébb megy. Ez itt az 5 érték, ez itt az origó, és akkor a mínusz 5 van. És azért csináltam az egészet, hogy egy-két időértéket beírjak a papírról. Ez a maximum, ez itt a 0,78 időegységnél van. Tehát a tau egy kicsit odébb van ennél, mondjuk legyen itt az 1. Ahogy elő egy, tehát azért kell, hogy ezt exponenciálisan változó szabad összetevőt szépen föl tudjam rajzolni. Ez a kezdeti meredeksége, és találhatok egy másik színnel egy ilyen halványabb sárgával. Berajzolom a szabad összetevőt, ami, tehát ez tehát az UC F időfüggvény, ami exponenciálisan tanulja, amikor a nullához tart, és kifejezett értéke mínusz 5, és a kettőnek az összege lesz a teljes válasz, tehát az adatokhoz a feszültsége, nyilvánvalóan tének a fő értékeire nulla, és a nullából indul. Mondjuk ebben a pontban az értékét kapom meg, hogy ezt kivonom ebből a csúcsból, tehát ezen a ponton át fog menni. Ezen a ponton az értéke, miután a gerjesztett az nulla, a szabad összetevő értékét veszi föl. Ezen a ponton tulajdonképpen gyakorlatilag már eltűnt a szabad összetevő, tehát itt átmegy ezen a ponton, és itt innentől kezdve végig a gerjesztett összetevő görbéje mentén halad. Egy pontot még talán megrajzolok. Hát valami laza mozdulattal összekötjük a megszületési pontokat. A piros körbe a teljes válasz tehát a szabad és gerjesztett összetett összege. Azt látjuk, meg is hosszabbítom, hogy ez folytatódik a végtelenségi immáron. Egy kezdeti kis megnyitcsaplás után, ugye nulla volt negatív vége, egy kezdeti kis megnyitcsaplás után szépen fölveszi ezt a színuszos időfüggést, ez amit a kránnál látható az Y-on tart az önön gerjesztett összetevőjéhez, és hogy mikor veszi föl, hát az első rendű esetben nagyon jó ábrát tudunk csinálni. Az időállandó néhány szorosa után ez a zavaró tag, ez a transzigens tag, ami exponenciálisan eltűnik, elhanyagolható, mondjuk itt, hogyha ez egy időállandó volt, akkor 2-3 után, 3 tag után gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy járt a színuszos állandósult állapot. Jó. Fel is írom, hogy a T az nagyobb, mint közelítőleg 3 tau, akkor beáll a színuszos állapot. És az, ami most következni fog ebben a néhány előadásban, ami erről szól, az annak a résznek a tárgyalása, ahol beállt a színuszos állandósult állapot. Nem kell mindig arra gondolni, hogy a nullából kapcsolták be, és vártunk valamennyit, hogy ez beálljon. Arra is gondolta nyugodtan, hogy ezt nagyon régen bekapcsolták már, és amikor mi odaértünk, hogy modellezzük ezt a jelenséget, már beállt a színuszos állandósult állapot, tehát tisztán színuszos időfüggésű jelekkel van dolgunk. Ez valamikor megtörtént, valamikor lejátszódott, nem feltétlenül nullában, lehet, hogy sokkal korábban. Az a lényeg, hogy amikor mi elkezdjük a vizsgálatot, már színuszos állandósult állapottal van dolgunk. Összefoglalom azt, amit eddig tudunk, hogy két példa kapcsán az első, a római egyet konkludálja egy rövid összefoglalás. Literálisan írom, hogy ha van egy színuszos gerjesztés, mondjuk a koszinuszon negatív függvény szerinti, akár felépül, akár nem belépül, és van egy stabilis rendszer, ugye a különbséget tesztünk az aszimpotív és a jelzés választabilitás között, meg különböző is tudnék, hogy mi a különbség, de azt is célszerű tudni, hogy a gyakorlatban nem nagyon érdemes egyszerűen különbséget venni, épp ahol az úgy szó, hogy nagyon, nagyon kétségesek azok az esetek, amelyek aszimpotikusan ugyan nem stabilisak, de gerjesztés válasz értelemben pedig igen. A stabilis azt jelenti, hogy stabilis és kész, és jól viselkedő, és szabad vele foglalkozni. Nem fogom minden egyes alkalommal mondani, hogy aszimpotikusan vagy gerjesztés válasz értelemben beszélünk a stabilitásról. A rendszer helyett ezen a ponton azt is írhatom, hogy hálózat. Ugyanis leggyakrabban villamos hálózatban reprezentált rendszerekkel van dolgunk. Tehát, hogy a színuszos gerjesztés ad egy stabilis rendszer bemenetére, vagy stabilis hálózat gerjesztéseként azt használunk, akkor színuszos állandósult állapot lép fel, ami azt jelenti, hogy minden változó, hogy hálózatban azt mondom, hogy minden feszültség és áram a hálózatban szinuszos időfüggésű lesz, szinuszos jel lesz, szinuszos jel lesz, ugyanolyan omega körfrekvenciával, mint amilyen a gerjesztés körfrekvenciája volt. Egy kis ábrán is föl lehet ezt tüntetni, ezt a ami szavakkal írtam most föl. És akkor lesz egy olyan rész is, amit az életben említettem. Hogy tudnék ez a rendszer, amit egy dobozzal is lehet megjelenni, reprezentálni, ennek a stabilitáson túl még a linearitás és a vibrancia tulajdonságaival is rendelkeznie kell, és emellett a stabilitását is megköveteljük. Miért kell a linearitás és invariancia? Hát azért, mert az fölírtam egy állapotváltozós leírást, azzal kezdtem az órát, akkor abban bele volt gondolva, hogy ez egy linearitás invariáns rendszer, különben nem az lenne, hogy nem lenne olyan az állapotváltozós leírása. Hogyha ennek a gerjesztése UT, a válasz a YT, abban az esetben, hogyha az UT egyenlő, és most a belépőségtől már eltekintek, az előbb mondtam, hogy nem muszáj egy nullából lépjenbe, jóval korábban megjelent egy színűző gerjesztés, az erre adott válasz YT egyenlő Y-szor koszinusz omega tétusz fi lesz. Aláhúzom, hogy a körfrekvencia azonos, azaz a válasz időfüggvénye csak az amplitúdójában és a kezdőfázisában ér el a gerjesztés időfüggvényétől, a körfrekvencia természetesen azonos. Az összefoglalásnak a része ennek az egésznek a jelentősége, amelyeket említettem az első néhány mondatban, hogy ezt a fejezetet. Gyakorlati jelentőségként tartom számon, hogy például a villamos energiaátvitel, villenergia átvitel állandósult állapotban színuszos jelekkel, színuszos feszültséggel állapotban javul le. Itt Magyarországon ennek a frekvenciája 50 Hz. Ez eléggé köztudott dolog. Tehát az a formalizmus, amivel itt fogunk foglalkozni, az tökéletesen alkalmas a villamos energiaátvitelnek a leírására. Hát számos más alkalmat is említettem volna. Elvi jelentőségként említem azt meg, hogy itt később látni fogjuk, a színuszos jelek olyan szép tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy különböző frekvenciájú színuszos jelek összeadásával egészen általános időfüggvények is előállhatnak. Az, hogy mondjuk egy négyszögjel, talán aki szakvezetőkkel vagyok, talán látott már ilyet, egy négyszögjel, vagy egy háromszögjel, vagy egy akármilyen periódikus jel feljavadó különböző frekvenciájú színuszos jelek összegeként, ez még a fél év vége előtt ki fog derülni a számunkra is, fogjuk ugyanis a Fourier sorfejlődésről tanulni. De az, hogy egy általános időfüggvény, mondjuk egy exponenciális lefutású időfüggvény is fölbontható színuszos jelek összegére, az majd csak a jelekeknek az elején fog a Fourier transformáció segítségével kiderülni. Mindenesetre annyit írok föl, hogy általános időfüggvények felbonthatók színuszos jelekre, különböző frekvenciájú színuszos jelekre. És az egész felbontásnak az elvi alapja a Fourier elmélet. aminek a fürény sor alapjával, még jelenek egyből, a fürény transzformáció alapjából, jelenkettőben fognak találkozni. És hát most ez azért nem egy öncélú dolog, hogy felbontjuk, gondoljanak arra, hogy egy rendszer lineáris, akkor ha a gerjesztését felbontom elemi összetevőkre, akkor a válasz is elemi összetevőként számítható, és elég összetevőket ad, és megkapom az átlagkérdésre a választ. Következésképpen ha egy nagyon jó formalizmus kidolgozunk arra, hogy a színuszos jelekkel nagyon flottul tudjuk dolgozni, akkor utána a szuperpozíció alapján jeleknek egy sokkal szélesebb osztályával is jól fogunk tudni dolgozni. Éppen ezért most az fog történni, hogy kidolgozunk egy nagyon-nagyon jó formalizmust a színuszos jelekkel való számolásra. Tehát ez a formalizmus, hogy hogyan fog kinézni, ezt csak a vízbe teszni, amit át tudjuk elkezdeni.
Tehát ennek a nagyobb, mint nulla feltételt teljesítenie kell. Ha a negatív számot akarnék írni, akkor inkább meggondolom magam, és a kezdőfázist fogom 180 fokkal eltolni, az előjelváltást ez is ugyanúgy eléri. Az amplitúdónak pozitívnak kell lennie. Az, hogy milyen mértékegysége van az amplitúdónak, az attól függ, hogy milyen típusú jelet reprezentál ez a színuszos jel. Villamos hálózatban volt vagy amper lehet az SI alapegysége az amplitúdónak. Mértékegysége rendelkező számról van tehát szó. A kezdőfázis nevet viseli a phi szög, ami az argumentummal található, A phi-nek az egysége, az egy szög egység, a radián, vagy éppenséggel fokban is lehetne mérni a kezdőfázist. És végül az omega körfrekvencia, az omega, amelynek az egysége szögegység per időegység, SI alapegységekben radián per szekundum. A körfrekvencia helyett bizonyos tudományterületeken, mondjuk a villamosenergia átvitelben a frekvenciát használják elterjedtebben. Zárójelben írom föl, hogy a frekvencia, ami F egyenlő 2 pi per omegaként egyértelműen kapcsolatban áll a körfrekvenciával, így F-el szokás jelölni, egysége SI alapegységben a hertz, vagy a periódos idő, nagy T egyenlő 1 per F szintén jellemezheti a körfrekvenciával ekvivalens módon, és T egysége, ha már itt tartunk, az a szekundum esélyben, ekvivalens módon jellemezheti a szinuszos jelnek a viselkedését. Azért vannak ezek zárójelben, mert ezek már redundánsak a körfrekvenciához képest. Az első három viszont nem redundáns módon, és egyértelműen jellemzi a szinuszos jelet, tehát amplitúdó, kezdőfázis és körfrekvencia. Egyértelműen jellemzi az yt szinuszos jelet. Három számról van tehát szó. Következésképpen, hogyha keresünk egy reprezentációt a szinuszos jelnek, akkor legfeljebb három számot kell ebben a reprezentációban számon tartanunk. De ez a három, ez valójában csak kettő, hiszen megbeszéltük azt, hogy a körfrekvencia nem változik meg, azaz, hogyha egy rendszer gerjesztése omega körfrekvenciájú, akkor a szinuszos állandósít állapotban a válasz is omega körfrekvenciájú lesz. Tehát az omegát számon tartani és cipelni magunkkal ebben az általunk választott új reprezentációban nincs értelme, azaz egy olyan megjelenítést keresünk, amely az amplitúdóról és a kezdőfázisról ad számot. És ez a megjelenítés lesz az úgynevezett komplex amplitúdó, komplex amplitúdó, vagy fazor z-vel. Fazor néven is említjük ezt a komplex amplitúdót. A definíciója a következő. Itt ez a szinuszos jel, még egyszer leírom, mert ez itt most fontos, hogy egy helyen legyen. Yt egyenlő y-szor koszinusz omega t plusz fi szinuszos jel. Akkor ehhez kölcsönösen egyértelműen, igen? De persze. Köszönöm szépen. Omega per 2 pi a frekvencia. Köszönöm a megjegyzést, a többi az már azt hiszem, hogy jó a periódus idő. Köszönöm. Kölcsönösen egyértelműen hozzárendelhető egy komplex szám, pontosabban a definíció úgy történik, hogy hozzárendelünk kölcsönösen egyértelmű módon egy komplex számot, amelynek komplex voltát egy felülvonással jelzem, és ez a komplex szám, ez exponenciális alakjában nem más, mint a szinuszos időfüggvénynek a valós amplitúdója, szorozva éjad jészer fivel. Tehát a komplex számnak a hossza, nem fogom mellérni, mert kell egy kicsi hely, a komplex számnak a hossza az a jelnek az amplitúdója, és a komplex számnak az argumentuma, tehát az a szög, ami itt a kitevőben van, az pedig a jelnek a fi kezdőfázisa. E kettőről ad számot ez a komplex amplitúdó, amit bekeretezek, mert hogy ezt hívják az y-t időfüggvény komplex amplitúdójának, avagy fazorjának. Ez eddig teljesen érthető, illetve nem is kell ezzel mit érteni, ezt el kell fogadni, hogy így hozzárendelték. Az érdekes az, hogy ennek a reprezentációnak a segítségével azok a műveletek, amiket az előbb említettem, azok nagyon könnyen elvégezhetőek, de hogy ez hogyan van, azt először azt megelőzvén én szeretnék egy kis értelmet adni ennek a hozzárendelésnek. Ehhez most rajzolni fogunk a komplex számsíkon egy viszonylag nagy rajzot, hogy kiférjen. Tehát rajzoljanak fel egy nagy komplex számsíkot a valós és képzetes tengelyekkel. Itt van az Orió, itt a képzetes egység, itt a valós egység, az 1. És ezen berajzolok egy tetszőleges irányú komplex számot, ami ugye tudják, hogy egy helyvektorral jeleníthető meg a komplex számsíkon. Legyen ez az y komplex amplitúdó, ami ezt az yt valós jelet jellemzi. Akkor a hossza ennek a vektornak a jel amplitúdója, és a valós tengelye bezárt físzög pedig a jelnek a kezdőfázisa. Ez eddig semmi, csak ábrázoltuk azt, amit ide fölírtam definícióként. Most csináljuk azt, hogy szorozzuk meg ezt a kifejezést egy időtől függő tényezővel, időtől függő komplex tényezővel, és pedig az E ad J omega T-vel. Más színnel csinálom, mondjuk pirossal. Egy ugyanolyan hosszú, de elforgatott vektort kell fölrajzolni, ami az y-szor E ad J omega T kifejezés, és hogyha az idő telik, az E ad J omega T-ben a T az időt jelenti, ha az idő telik, akkor az a piros vektor az óramutató járásával ellentétes irányban, azaz matematikai pozitív irányban körbefordul, és egy kört ír le, egy origó középpontú kört ír le a komplex számsíkon. És ebben és ez a szög, amit keletkezik, ez a fihez hozzáadandó omega t szög, amit ide beírtam. Ezt jelzem, hogy a t idő múlásával ebbe az irányba mozdul el. Képzeljenek el tehát egy forgó vektort. És mi köze van ennek a színuszos időfüggéshez? Hát az, hogy nagyon könnyű látni, és ezt most egy más színnel csinálom, hogyha levetítem ennek a vektornak a végpontját a valós tengelyre, akkor ez az érték, amit megjelenik a valós tengelyen, ez nem más, mint a hozzátartozó valós időfüggvénynek az értéke a vizsgált t pillanatban. Azaz, hogyha ez a vektor forog, akkor a levetítés a vízszintes valós tengelyen időben színuszosan változtatja a pozícióját, nullát menete van, negatív maximum van, nullát menete van, pozitív maximum van, és így tovább. Középiskolában talán csináltak egy kísérletet, hogy egy pálcán forgó gömbnek nézték az árnyékát a falon, és az ugye a vízszintes megvilágított fény az a levetítés volt, akkor az árnyéka az időben színuszosan változott, mellé lehetett tenni egy ingát, tehát az a harmonikus rezgőmozgás és az egyenletes körmozgás ilyen módon kapcsolatban vannak, és ezt a kapcsolatot használjuk most itt ki, amit az ábra megvilágít. Ismerve a komplex algebrát, azt is írhatjuk azon ábra alapján, hogy az yt időfüggvény az valós részképzéssel előáll ebből a kifejezésből, tehát ennek a kifejezésnek a valós része lesz a valós időfüggvény, ami hát száraz matematikai úton is igazolható. Behelyettesítem ezt a kifejezését a komplex amplitúdónak ide. A valós rész y-szor éjad j-szer összevonva az éjad j fi-t, meg az éjad j omega t-t, éjad j omega t plusz fi keletkezik itt, és akkor ez azonosan egyenlő azzal, hogy az Euler formula alapján y-szor koszinusz omega t plusz fi. Tehát ez ugyanazt mutattuk meg formálisan is, mint amit az ábra sugalt. És ez, ami ide van írva, ebbe a valós részképzési argumentumába, ennek is van neve, ezt úgy hívják, hogy komplex pillanatérték. Komplex pillanat érték. A komplex pillanatérték valós része bármely t időpillanatban a valós időfüggvény adott pillanatbeli helyettesítési értékét adja, ami a levezetésből is, ahol ezt a definíciót kihasználtuk, és az ábrán intuitívan is érzékelhető. Egy-két speciális eset, és most választ kapunk arra, hogy miért mondunk mindig koszinuszos jelet, hogyha egyszer, vagy miért írunk koszinuszos jelet, hogyha szinuszos jelek a fejezetnek a címadója. Speciálisan, mondjuk legyen az YAT időfüggvény, az hát most nem adok meg egységet, a koszinusz omega t kifejezés kezdőfázis nélkül, akkor ennek a komplex amplitúdója az valójában egy valós szám lesz, és pedig az egy hosszúságú valós szám, azaz lánykori nevére még nem tudtuk a komplex számokat, nem ismertük, addig ezt egynek hívtuk. Ez lesz tehát a koszinuszoknak a komplex amplitúdója, azaz a tisztán koszinuszos jelnek lesz valós a komplex amplitúdója, ezért célszerű, a későbbiekben ez még inkább nyilvánvaló lesz, célszerű koszinusz omega t jelből kiindulni, mondjuk egy gerjesztés tekintetében. Az YBT jel a párja, pedig a sinusz omega t kifejezés, ezt először át kell alakítani a koszinusz függvényé, és azt ugye tudják még középiskolából, hogy ez azonosan egyenlő egy eltolt koszinusszal, az omega t minusz pi per 2-vel. Következésképpen az ehhez tartozó komplex amplitúdó, az YB, az egyszer éjad minusz jészer pi per 2 lesz. Mennyi a pi per 2? Fokban. 90 fok, tehát tulajdonképpen egy lefele álló j-vektor, azaz a minusz j lesz a színusz jelnek a komplex amplitúdója. Egy kis koordinátor vagy komplex számsíkon felrajzolva ezeket. Valós és képzeletes tengelyen az y az y a, tehát ez lesz, az y b a színusz jelhez tartozó, pedig a mínusz j-be mutató helyvektor a komplex számsíkon. A komplex pillanatértékkel nem fogunk sokat foglalkozni, sőt, egyáltalán nem fogunk ezzel foglalkozni. Ez a levezetés egy közbenső lépésében megjelenik ez a komplex pillanatérték, de engedjék meg, hogy egy megjegyzést, egy nagyon zárójeles megjegyzést tegyek, amit talán nem is fontos leírniuk, mert a tisztánlátást esetleg a későbbiekben megzavarja, hogy a jelfeldolgozásnak, meg a jelelméletnek van olyan ága, vagy vannak olyan témák, ahol az a célszerű, hogy ezzel a komplex pillanatértékkel dolgoznak. Noha tudják, hogy ők is tudják, hogy olyan valós mennyiség nincs, aminek komplex szám lenne a, a mértéke, egy valós mennyiség, vagy egy fizikai mennyiség, pontosabban egy fizikai mennyiség valós számmal írható le hitelesen, de mégis bizonyos mennyiségeket komplex pillanatértékekkel jellemeznek, mert számítástechnikai elvi jelfeldolgozási szempontból ez előnyösebb. Az én megjegyzésem a komplex pillanatértékről a következő. Hogyha elképzeljük ezt a, vagy felrajzoljuk ezt a dobozt, ami a lineáris invariáns stabilis rendszerünket reprezentálja, és bele most ezt az y-operátort írjuk, és a bemenetére, illetve kimenetére komplex pillanatértékükkel jellemzett jeleket kapcsolunk, legyen ez egy UT felülvonás, komplex értékű időfüggvény, komplex pillanatérték, a kimenetén pedig hasonlóan egy YT komplex értékű időfüggvény jelenik meg, aminek fizikai tartalma még egyszer mondom, hogy nincs, de gyakran előnyös, akkor az U fölülvonás T egyenlő E ad J omega T gerjesztésre a rendszer válasza valamilyen ettől amplitúdóban és fázisban eltérő, de szintén szinuszos időfüggésű jel lesz, aminek a komplex pillanatértékét például H-szor E ad J omega T-ként lehet felírni. Ez a H egy komplex szám, a gerjesztés amplitúdója 1 volt, a válasz amplitúdója H abszolút értéke lesz, a gerjesztés kezdőfázisa 0 volt, a válasz kezdőfázisa H argumentumával fog megegyezni. És most fölírom azt az operátort még egyszer. Hogy tudnélik, úgy lesz gerjesztésből válasz, hogy ezt a rendszer operátort hattatjuk a gerjesztésre, nevezetesen most az E a dió meg a T kifejezésre, és előáll belőle a válasz, ami H-szor E ad dió meg a T alakot ölt. Ez az operátor a T idő függvényei fölött van értelmezve, az időnek bármilyen függvénye játszhatja a gerjesztés szerepét, és akkor arra a rendszer ad egy választ. Tehát tulajdonképpen az operátor, ez függvényterek közötti hozzárendelést vagy leképezést valósít meg. Lineáris operátorokkal foglalkoztak, de azt hiszem, hogy itt a matematika A2-ben csak számenneseket hívtak vektoroknak, ugye? De hát mást is lehetne annak hívni, lineáris teret alkothatnak függvények is, meg egészen absztrakt matematikai konstrukciók is. Ezek a függvények lineáris teret alkotnak, és ezeknek a lineáris függvényeknek a terében van egyetlen egy olyan függvény, amelyre ez az operátor válaszként a függvénynek a skalárszorosát adja. Hát ilyet már láttak a mátrixoknál, a mátrix által megjelentett lineáris leképezésnek a saját vektora volt az értelmezési tartománybeli elem, amelynek a képe önmagának a skalárszorosa volt. Ez kiterjeszthető, és általában az operátor elméletben ezt az operátor saját függvényének nevezik, hiszen a ráadott válasz önmagának a skalárszorosa, a H pedig ennek az operátornak a saját értéke. Tehát Y saját függvénye az E a dió meg a T kifejezés, és saját értéke ez a H komplex szám. Ez például egy előnye annak, hogy néven neveztük a komplex pillanatértéket, mert ez a komplex pillanatértékre igaz ez a reláció. Egy koszinusz függvénynek nem skalárszorosa lenne a válasz, hanem ott lenne egy fázistolás, meg ilyesmi, de itt meg tisztán megjelenik ez a saját értékfeladat. A H számnak az értéke az függ az omegától, bármely iadi omega t függvényre saját függvény, de a saját értéknek az értéke az omega konkrét értékétől függ. Egyébként ezt a H számot, ezt még fogjuk látni, de egy sokkal emészhetőbb és követhető módon fogjuk bevezetni. A megjegyzésnek itt vége van, és a rendszer, mint operátor saját érték problémájáról ennyit szerettem volna mondani. Most következzen az, hogy vissza a fazorokhoz, szinuszos jelhez fazort sikerült hozzárendelnünk. Azt fogjuk most belátni, hogy a műveletek, a szinuszos jelekkel végzett műveletek, amelyeket említettem, összeadás, számmalszorzás és deriválás, milyen könnyen elvégezhetőek ezeknek a fazoroknak az ismeretében. Cím legyen az, hogy műveletek fazorokkal. Bevezetek két jelet, egy Y1T szinuszos jelet Y1 amplitúdóval, Y1-szer koszinusz omega T plusz Φ1, tehát Φ1 kezdőfázissal, és Y2T egyenlő Y2-ször koszinusz omega T plusz Φ2 legyen a másik. Nagyon fontos, hogy azonos körfrekvenciájú jelekről van szó, de hát ez nem nagyon csorbítja az alkalmazhatóságot, hiszen hogyha ez egy és ugyanaz a hálózatban értelmezett mondjuk két feszültség, akkor nyilván azonos lesz a körfrekvencia. Előbb elmondtuk, hogy miért. Kezdjük az összeadás műveletével. Az Y1T, úgy képzeljük azt, hogy ez egy feszültség törvényt szeretnénk felírni, egyik feszültség, másik feszültség, az összegük szintén szinuszos lesz, de szeretném meghatározni, hogy milyen fazor tartozik az összeg feszültséghez. Tehát Y1T plusz Y2T időfüggvényről van szó, és hát most két lehetőség van, az egyik az a nagyon döcögős út, de középiskolában is már sikerült volna, hogy különböző trigonometrikus összefüggések segítségével a koszinuszok összegét úgy alakítják, hogy a végén egy harmadik, más amplitúdójú és más kezdőfázisú koszinusz függvény álljon elő. Megtehető, de sokkal egyszerűbb a dolgunk, hogyha, ahogy a cím is mondja, fazorokkal dolgozunk, tehát az első függvényhez hozzárendeljük az Y1 fölülvonás egyenlő Y1-szer E ad J Φ1 fazort, a másikhoz pedig hozzárendeljük az Y2 fölülvonás, Y2-ször E ad J Φ2 fazort, és akkor a definíciónál fogva azt mondhatjuk, hogy mind az Y1, mind az Y2 kifejezhető oly módon, hogy a valós része Y1-szer E ad I omega T-nek plusz a valós része Y2-ször E ad J omega T-nek, és a valós részképzés egy lineáris művelet, felcserélhető az összeadással, azaz én most összevonom egy valós részé a kettőt, és ha összevontam, az E ad J omega T-t ki is lehet emelni az egyes tagokból, tehát Y1 plusz Y2-ször E ad J omega T lesz az értéke az összegfüggvénynek, és most megint a definícióra pillantva, ez a szám, ami itt áll, ez szükségképpen az összegfüggvénynek a komplex amplitúdója lesz, hiszen az a szám, ami az E ad J omega T-t szorozza a valós részképzés argumentumában, az a szóban forgó jelnek, most az összegnek a komplex amplitúdója lesz, tehát ehhez az összeghez a komplex amplitúdók összegét rendeljük hozzá. Azaz az történt, hogy az összeadás nagyon könnyen elvégezhetővé vált. Fölrajzolom a példaként, hogy például az Y1 és Y2 komplex amplitúdóknak az összege, az akár szerkesztéssel is előállítható a komplex számsíkon, parallelogrammos szabállyal vagy láncszabállyal megjelenik itt az összegvektor. És akkor ez az Y-szor E ad J fi, most már indexeket nem írok, ahol a fi szög és az Y hosszúság az hát ezt ide, hogy az Y, az elemi úton, geometriai módon például leolvasható ebből az ábrából, vagy akár kis szerkeszthető. Jó, ezzel tehát a trigonometrikus addíciós tételeknek az alkalmazását kerültük el, azon az áron, hogy áttértünk a komplex fazoroknak a világába. Következő művelet, ami fontos lehet, a fazornak a skalárral való szorzása, vagy az időfüggvénynek a skalárral való szorzása. Ha megszorozzuk mondjuk egy K skalárral az Y1T időfüggvényt, akkor K-szor valós rész Y1-szer E a dió meg a T-hez jutunk. Ez definíció szerint az Y-t adja. És a valóságképzés még mindig lineáris, tehát fölcserélhető a számmal való szorzással. Tehát valós rész K-szor Y komplex csúcs-szor E a dió omega T-vel. És ez a szám itt, ami megjelenik, szükségképpen ennek a jelnek, ennek a K-szor Y1T időfüggvénynek a komplex amplitúdója, azaz K-szor Y1 lesz ez a komplex amplitúdó. Ebben nem volt a nagy művészet. És a legutolsó művelet, ami fontos, az a idő szerinti deriválás. Szerinti deriválás. Miért fontos ez? Hát azért, mert egy dinamikus komponensnek, kondenzátornak, tekercsnek a feszültsége és árama között a deriválás teremt kapcsolatot, szükség van rá. A tekercs feszültsége áram deriváltjával arányos, kondenzátor árama feszültség deriváltal arányos, tehát szükségünk van arra, hogy amennyiben szinuszos ezeknek a komponenseknek az árama feszültsége, akkor ezeknek a jeleknek a deriváltját is tudjuk képezni a fazor reprezentáció segítségével. Határozzuk meg, nevezzük mondjuk V-nek, nevezzük VT-nek, az Y1T jelnek az idő szerinti deriváltját. Mennyi lesz ennek a VT-nek a fazorja? D per DT definíciónál fogva az Y1T-t, az Y1-szer E ad J omega T-ként írom be. Ez egy időfüggő valós rész, de az idő szerinti deriválás a valós rész képzéssel nyilvánvalóan fölcserélhető, azaz itt a D per DT operátort be lehet vinni ennek a kifejezésnek az argumentumába, E a D omega T lesz a vége. És ennek a deriváltja pedig nyilvánvalóan az Y1 az egy konstans komplex szám, deriválás elég kiemelhető, az exponenciális függvény deriváltja pedig önmaga szorozva a I omega tényezővel, ami a független változó szorzó tényezője, együtthatója a kitevőben. Tehát I omega-szor Y1-szer E a dió meg a T lesz a deriválásnak az értéke. Az E a dió meg a T tényező előtt megjelenő komplex szám az szükségképpen ennek a V időfüggvénynek, amelyet elkezdtünk itt fölírni, a komplex amplitúdója lesz, amit V felülvonással jelölök. Az az érdekes tehát, hogy a derivált jel komplex amplitúdója mind amplitúdójában, abszolút értékében, mind pedig argumentumában eltér az eredeti jel komplex amplitúdójától. A J-vel való szorzás az argumentumot 90 fokkal megnöveli. Tehát ha föl szeretnék rajzolni egy példát, mondjuk ez az Y1 komplex amplitúdó, ami ugye phi 1 szöget zárt be a valós tengelyjel, akkor a deriválás egyrészt omega szorosára változtatja ennek a hosszát, másrészt a J-vel való szorzás az a szögét, ugye ne felejtjék el, hogy a J az E ad J pi per 2-ként írható föl, a szögét 90 fokkal matematikai pozitív irányban megváltoztatja, azaz el is fordul ez az eredményvektor. Igyekszem úgy csinálni, hogy jól látszon, hogy pontosan 90 fokot fordult el, és másmilyen lesz a hosszúsága is. Ez tehát a V-vektor. A V-vektor abszolút értéke az omegászor az Y1 abszolút értékkel fog megegyezni, a V-vektornak az argumentuma pedig phi 1 plusz pi per 2-vel fog megegyezni, tehát ez egy elforgatást jelent a komplex számsíkon. És ez az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy magunk mögött hagyjuk a differenciál egyenletnek megoldását, hiszen amitől differenciál egyenlet volt a differenciál egyenlet, az az időtartománybeli időszerinti deriválás, az egy nagyon egyszerű algebrai manipulációvá válik a fazorok világában. Tehát az időszerinti deriválás komplex számmal való szorzássá válik, ami egy algebrai manipuláció, vagy algebrai művelet, fazorokkal. És innentől kezdve nem kell differenciál egyenletet megoldani, szinuszos állandósít állapotban a komplex fazor reprezentáció segítségével minden algebrai műveletté válik. Miről volt ma szó öt mondatban? A dolgok fizikájától indultunk, és azt mondtuk, hogy egy dinamikus hálózatban, hogyha szinuszos gerjesztés jelenik meg, akkor a stabilis hálózat esetén néhány időállandó múlva, vagy a legnagyobb időállandó néhányszorosan múlva szinuszos állandósult állapot áll be. Minden feszültség és minden áram szinuszos időfüggésű a gerjesztéssel megegyező körfrekvenciával. Első állítás. Második állítás, hogy ebben az esetben a szinuszos jelek számon tarthatóak, reprezentálhatóak komplex számokkal, komplex amplitúdókkal, amelyek számos nagyon fontos tulajdonságra rendelkeznek, többek közt azzal, hogy az összeadás, számmal szorzás és deriválás műveletek elvégezhetőek rajtuk, és ezek segítségével nem kell az időfüggvényeken műveleteket végeznünk. A legfontosabb, amitől megszabadultunk, az időfüggvényen végzett deriválás művelete. A legeslegutolsó műveleti szabály alapján a deriválás az egy komplex számmal való szorzássá válik. Ebben a világban minden egyenlet algebrai egyenlet lesz, azon az áron, hogy komplex számok lesznek benne a változók. Tehát egyetlen egy jó tanács így lezárásképpen, hogy a komplex számoknak az algebráját, meg a velük való számolást azt elevenítsék föl, mert itt szükség lesz rá a példa megoldásban. És még egy mondat a PódZH-ról. A PódZH jövő héten csütörtökön reggel 8-kor, valószínűleg ugyanebben a teremben. A tanulmányi portálon lesz információ arról, hogy tényleg itt lesz-e. Az viszont egészen biztos, hogy jelentkezni kell rá. Szerdán 12 óráig kell eldönteni, hogy az ember akar-e jönni, vagy nem akar jönni PódZH-zni. Ha akar, jelentkezni kell a Neptunban. vagy ma, vagy hétfőn fog egy vizsgalkalomszerűség megnyílni a Neptunban, de le lesz írva, hogy az a Pót ZH jelentkeztető, azon lehet és kell jelentkezni. Aki jelentkezett, annak el kell jönnie megírnia, és a Pót ZH eredménye fog számítani. Fenn van a pontszám statisztika, tehát el tudják dönteni, hogy annál jobban vagy kevésbé jobban tudják az anyagot, tehát az, amit kaptak annál, ahhoz képest értik, el kell dönteni. Ha eljönnek, akkor az számít, ha nem jönnek el, akkor meg marad a régi ZH pontszám. A pótzárt helyi témája és jellege és nehézsége az szándékaink szerint ugyanolyan lesz, mint a sima ZH-é. Köszönöm szépen a figyelmet, hétfőn találkozunk.